Örömmel köszöntök mindenkit ma este is. Egy újabb állomás a sorozatunkban, amely Jézus te égi szép címet viseli. Rá szoktatjuk magunkat arra, hogy ugyanazzal a csodálattal tekintsünk drága megváltónkra, ahogyan ezt az elődeink tették, olyan jó alárendelt lenni egy olyan személynek, egy olyan hatalomnak, aki mindenre képes, szinte mesebeli, egy ilyen lehetőség. De a Biblia nagy valósága ez, amely összegyűjt bennünket, akik szükségeinkből jövünk, kérdéseinkkel jövünk, és nem egyszer a gondviselő Isten, aki ismeri ezeket, mielőtt mi kifejeznénk, erre megtalálja és közvetíti a maga megbízható válaszát. Estéről estére azzal kezdjük, hogy megemlékszünk a zsoltáros lelkendezésére, ahogyan az egyik legszebb zsoltárában rácsodálkozik arra a világ megváltóra, aki akkor még csak ígéretként állt a hívők tudatába, és aki azóta megosztotta földünk emberiségével a rövid földi és emberi életét, tartózkodását. És így lett számunkra, a régiek számára ígéretformában, a mi számunkra a történelem és történelem feletti messiása. Őról a mondja a zsoltár, hogy szebb vagy az emberek fiainál, kedvesség ömledez ajkadról. Újból és újból hangsúlyozzuk ezt a különleges szépséget, amely belülről jön, és amely Jézus Krisztusnál a vonzalmat jelentette úgy, hogy épek és betegek, ilyenek és olyanok vonzódtak Jézus társasága iránt és az a beszéde iránt, ami annyira kézenfekvő ma is, hogy vele lehet közölni, de lehet vigasztalni is. Ez a szó, ez a beszéd kedvességéről szól ez a zsoltár. És teszi az Urat számunkra, akik ismerjük, és folyamatosan kívánjuk egyre mélyebben megismerni. Teszi őt értékessé a számunkra. Egy zűrzavaros világban, ahol alig lehet szép szóra találni. Nála biztosan igen. Láttuk a múlt két estén, hogy az ő személyisége, az Úr Jézus Krisztus személyisége, tanítása, az ő szerepe az ember és a világ sorsában döntő lehet újból és újból, aszerint, ahogyan személyesen igényeljük ezt, és személyesen keressük, és beleszállunk a vele való kapcsolatba. Mert ebből a kapcsolatból, ebből az iránta való érdeklődésből, és az öt megismerésből származik az örök élet reménysége. Meghatározó a lelki életünk minőségére nézve is, hogy valóságos követői legyünk az Úr Jézus Krisztusnak. Hogy a hitünk ne legyen elméleti csupán, hanem legyen egy mindennapi gyakorlat, amelyben Jézus Krisztust megvalósítjuk, úgymond, a megnyilvánulásainkban, a beszédünkben, és mindenben, amiben ő példaképünk lett, és hívott a maga követésére. Pál apostol egyik legérdekesebb levelét vizsgáljuk az első négy előadásban. Ma este egy további lépésben látjuk, miután ő az összehasonlítás által rámutat a zsidókhoz írott levélben, hogy Jézus különb a prófétáknál. Ez egy bátor állítás abban az időben, amikor a zsidóság vallásossága erre épült, a próféták hagyományára, a próféták írásaira, a próféták szerepére, amely a köztudatban és a nemzeti életben, a szociális életben is döntő és elsőrendű szerepet töltött be. Bátor kijelentés Pál apostol részéről azt állítani, hogy Jézus Krisztus több és különb a prófétáknál. Majd egy következő előadásban láttuk, hogy fokozódik ez az érvelése Pál apostolnak, ki azt állítja, hogy több nem csak a prófétáknál, hanem Jézus Krisztus több és különb az angyaloknál is. És ma este, mintha egy szándékos feszültségkeltés volna Pál apostolnak a levele dinamikájában, ma este tovább lép még egy lépéssel. És egy ígét szeretnék kivetíteni, amelynek az alapján felismerjük azt a nemzeti hőst, akihez hasonlítja az Úr Jézus Krisztust Pál apostol, amikor ezt írja, Mózes is hű volt ugyan az ő egész házában, mint szolga a hirdetendőknek bizonyságára. Mózes tényleg nemzeti hőse a zsidóságnak mindmáig. A Biblia is az ő nevéhez fűzi az első nagy szabadulását az Izrael választott népnek, és emellett a nemzetté alakulását. Mert Mózes által adta az Úristen azokat a tanításokat, azokat a szervezettségbeli tényezőket, mint amilyen a 10 parancsolat, az egészségügyi parancsolatok és törvények, a vallásos életben az úgynevezett ceremoniális és papi törvényeket, meg a polgári törvényeket, amelyekkel egy szervezett nemzetté kívánta tenni az Úr, még útközben hazafele, Kanaán fele. És Mózes személye így minősül Pál apostol minősítésében, hogy Mózes hű, azaz hűséges volt az ő egész házában, a nemzetében. Mózessel való összehasonlításában az Úr Jézus Krisztust a Szentírás már az Ószövetség nagy részében, különösen az első részében, ugye a Mózes második könyve, harmadik könyve, negyedik és ötödik könyvébe látjuk felépülni, és ezzel a kérdéssel foglalkozni Pál apostol a zsidókhoz írott levélben választ egy bizonyos irányt, egy bizonyos szeletet ebből a tág ismeret körből, ami a Mózes tevékenysége a Messiással kapcsolatosan. Az előadásomban egy érdekes címet választottam, Michelangelo és a Biblia. Azért, mert Mózes személyisége egy nagyon érdekes módon fűződik Michelangelohoz, mint művészhez, és én ezzel kezdeném, mert hiszen Michelangelo egyik híresebb emléke, műve, az úgynevezett Mózes szobor. Itt látunk egy teljes művét Michelangelónak, amit második Gyula pápa síremlékeként készített el. Ezt ma is lehet látni múzeumban, és a több bibliai és biblia közeli arcok között központi helyet foglal el ebben a műben Mózes. Itt látjuk közelről azt a Mózes fejet, aminek az a kuriózuma, hogy a homlokán, a fején két szarv látható. Ennek van egy egész története, történelme, mert hiszen Michelangelo, amikor dokumentálta a művét, bizonyára a Biblia volt a legelső és a legmegbízhatóbb forrása ahhoz, hogy részleteket tudjon meg Mózesről, akit meg akart alkotni, kőbe vésett szobor ez. És miközben olvasta, az egyik fordítás, mivel hogy héberben gyakran vannak ilyen szavak, amiknek több értelme van, azt a helyet, ahol a Szentírás leírja Mózest, aki a hegyről, az Úrral való találkozásról jött vissza a nép közé, az arca ragyogott. A Jóistennel való találkozás közben, a vele való társalgástól a mennyben, illetve a hegyen, Mózesen ez a mennyei dicsőség átjött, és az ábrázatán ott maradt. És ezt leírja a Biblia, hogy amikor Áronnal találkozott, akkor Áron annyira összezavarodott ettől a látványtól, hogy Mózes arca ragyogott, hogy magázta, urának nevezte a testvérét. És az a szó, amelyik leírja, hogy Mózes arcán egy ilyen ragyogás volt látható, az a szó nem csak ragyogást jelent, hanem szarvat is. És így lehet megérteni Michelangelónak a kicsit szűk tájékozottságát ebben a kérdésben, hogy ő egyszerűen azt, amit értett az egyik szó értelméből, azt annak rendje módja szerint oda tette, és így lett a Mózes szobor, a Mózes fej ilyen két szimpatikus szarvval ellátva. Ez egy zárójel, ami egy kuriózumot mutat azok számára, akik esetleg még nem foglalkoztunk ezzel a gondolattal. Másfelől pedig visszatérve arra a pálapostoli szándékra, hogy az Úr Jézus Krisztusnak a nagyságát, a szerepét szeretné fokozni és megalapozni, látjuk ezt a hasonlítást Mózessel, aki úgy, amint említettem, többek között azért áll a zsidóság köztudatában és a világ köztudatában, mert ő az a személy, aki átvette azokat a kőtáblákat, amelyeken Isten a saját ujjával írta, véste be a 10 parancsolatot. Egy ilyen kép látható itt, amelyben Mózesnek a feladata egy ilyen közbenjárói feladat az Isten és a nép között, és a 10 parancsolat által az a szándéka Istennek, hogy erkölcsileg helyezze ezt a primitív rab népet egy szervezettség, vagy kezdetleges szervezettség állapotába. Így adta az Úr a 10 parancsolatot, ami azóta is a civilizált világnak a jogrendszereinek az alapja. Nincs a világon egy olyan jogrendszer, amelyik kikerülné ezeket az elveket, hogy ne ölj, ne lopj, ne hazudj, stb. Nyilván a 10 parancsolatnak van egy vitatott oldala is, néhány parancsolat ütközési pontot jelent különféle filozófiai nézetek között, és éppen a kereszténység keretében is akad egy-két parancsolat a 10 közül, ami vitatárgyát képezni. Ilyen a második parancsolat, amely tiltja a képek és szobrok imádatát. Ilyen a negyedik parancsolat, amely a szombat nyugalom napját írja elő, és nem pénteket vagy vasárnapot. Ilyen a hetedik parancsolat, amely a házasságon kívüli nemi életet szabályozza. Ezek általában, ez a három parancsolat, vita tárgyát képezi, vagy ha nem vita tárgyát, mindenképpen egy szándékos ignoranciát látunk kibontakozni ezzel szembe, ami sajnálatos, mert alapjában sérti a személyes vagy közösségi kapcsolatunkat Istennel. Mózes hű volt. Ez a megjegyzése Pál apostolnak, ez ránk nézve is fontos. A 10 parancsolatot nem csak tudni kell. A 10 parancsolatot nem csak mondani kell. A 10 parancsolatot megtartani kell. Jézus Krisztus maga mondta, nem elég mondani, Uram, Uram. Nem mindenki, aki mondja, Uram, Uram, menj be a mennyeknek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Ilyen értelemben megdöbbentő a találkozásunk ezzel az értékrendszerrel, amit a 10 parancsolat képvisel. Mózes nem csak a 10 parancsolat közvetítésével és általában az isteni rendelkezéseknek a közvetítéséről híres, nem csak ezzel bízta meg az Úr, hanem a kivonulás során egy egészen látványos cselekedetét látjuk Mózesnek, abban, ahogyan az Isten és a nép közé áll, és a nehéz körülmények megoldásában Mózes, ahogyan cselekszik. Ez a kép arról szól, amikor Isten elmondja Mózesnek, aki a nép élén a tengerpartra érkeztek, s a céljuk a tengeren túl, hogy mit tegyen, hogy ezt az akadályt át lehessen hídalni. És azt mondta, érintsed pálcáddal a tenger vizeit, és engedelmesen megtette. Mózes hű volt. A hűség jelent kitartást, de jelent elfogadást is. Mózes nem kérdezte, hát miért? Miért érintsen? Mit tehet az? Épül itt egy híd tengeren át, ha én érintem? Biztos, hogy voltak és lehettek logikus érvelései, amilyenhez hasonlót sokat hallunk manapság is, hogy miért nem lehet. Mózes engedelmes volt. Ő így volt hű, és megtörtént, a csoda. A tenger vizei ketté váltak. És a tengermedrén úgymond száraz lábbal mentek át a 2 milliónyi nép Mózessel az élén. Mózes faraó udvarán nevelt, magas katonai kiképzést nyert ember volt. Egy olyan alakja az ókornak, akinek lehetősége volt trónörökösnek lenni. És ehelyett ő választotta az Isten népével együtt való haladást, a nyomorgást, mondja Pál apostol. Mert a megjutalmazásra tekintett. Olyan fontos megfigyelni Mózesnek a magatartását, a hitbeli magatartását, aki sok érték ellenébe azt választotta, ami emberileg és földi vonatkozásban nem jelent értéket, sőt, nehézséget jelent, csak azért, mert kívánt hű lenni. Mózesnek ez az álláspontja a Jóistennel szembe és a néppel szembe tökéletesen beleillik a 10 parancsolat filozófiájába. A 10 parancsolat filozófiája 2 irányba mutat. Az első 4 parancsolat szabályozza az embereknek a kapcsolatát Istennel, az 5-től 10-ig következő rész 6 parancsolat pedig az ember-ember kapcsolatát szabályozza. Ilyen értelemben a 10 parancsolat egy teljes körű kapcsolat alapot jelent. Kapcsolatot Istennel, kapcsolatot az emberrel, amely elfogadható és mindenkinek jó. Ezért értékes. És amit Mózesről mondunk, az írással, az, hogy ő hű volt, mint szolga. Úrnak lenni mindenki kíván, de szolgának alig. Magyar nyelvünk örökli és adja tovább azokat a bölcs mondásokat, népi mondásokat, hogy egy családba kiviseli a kalapot, hogy ki kukorékol az udvarról. Ez mind azt mutatja, hogy mindenki szeretne első lenni. A zeneiskolába nem találsz hegedűst, aki kitűzze magának azt a célt, hogy én másodhegedűs szeretnék lenni majd. Nem mindenestől rossz ez a törtetés. De ahogy régen mondta egy idős bácsi egy gyülekezetbe, ha mindenki beszél, ki hallgatja. Kell legyen egy rend a dolgokba. És lesz egy előadás a végefele, amelyben erről a rendről különleges módon szeretnék majd beszélni. Most visszatérnék Mózesre, aki választotta tudatosan és felelősen azt, hogy egy szolga legyen. Egy trónörökös tesz ilyet, aki lehetett a következő fáraó, és válassza azt, hogy ő legyen szolga. És ezt a dolgot, ezt a tényt Pál apostol megerősíti az ő levelében, amikor ezt mutatja. Mózes hű volt ugyan az ő egész házában, mint szolga. És szembeállítja ezt a valóságot az Úr Jézus Krisztus esetében, akiről azonban azt mondja, Krisztus ellenben, mint fiú, a maga háza felett. Ha megfigyeljük, akkor látjuk, hogy két szó sárga színnel van kiemelve, hogy Mózes hű volt az egész házában, még Krisztus a maga háza felett. Ez a különbség. A nagy Mózes, a nemzeti hős, akire feltekint egy egész nemzet mindmáig, az, aki a Krisztussal való hasonlításban, éppen úgy, mint a próféták, éppen úgy, mint az angyalok, a második helyre kerül. Ha Krisztusról van szó, az első hely foglalt, ő általa. Nincs név, nincs más, senki, aki hozzá hasonló volna, és még kevésbé, hogy nálánál több volna. Ez a különlegessége, ez a felsőbbrendűsége, az a szándék, ami vezérli Pál apostolt, amikor ezeket az összehasonlításokat teszi. Azért, hogy valahogy meggyőzze a maga nemzettársait, a zsidókat, hogy fogadják el Jézus Krisztust, mint Mesiást, mint világ megváltóját, és mint személyes megváltót. Ez a lehetőség, hogy Jézus Krisztus, mint fiú, az ő háza felett van, egy olyan ajánlatot tesz nekünk, hogy ebben a házban, a Krisztus házában, az ő egyetlen házában, és olyan szerencsésen hangzik magyar nyelven, hogy egy ház. Hogy nem sok ház, hanem egy ház. Az az egy ház, amely az övé, amely nem embereké, nem a történelemé, hanem a Krisztusé. Abban az egyházban van nekem is egy helyem. Van neked is egy helyed. Nincs szebb, nincs ígéretesebb, nincs értékesebb perspektíva az ember életének, mint ez. Mikor Jézus a földről elbúcsúzott a tanítványaitól, azt mondta, elmegyek, és az én atyám házában, ahol sok lakóhely van, elkészítem ezeket a helyeket. Nem tudom, hogy névre szólóan, mindenkinek, hogy legyen pontosan meg minden, ami a lelki és örökre szóló kényelmet biztosítaná. Elkészítem, mondta. És az a ház, az atya háza, az a ház fölött ő úr, mint fiú, Istennek fia. Az a ház fölött, amelynek én és te lehetünk egy lakója. Ezért van aktualitása beszélni erről, hogy Jézus Krisztus több mindennél, hogy válasszuk a magunk során őt. Nem úgy, mint egy történelmi Jézus Krisztust, hanem úgy, mint egy mait, mint egy élet urát, az én életem urát. Ha ez a választás, ha ez a döntés megszületik egy emberben, abban a pillanatban megtörtént az újjászületés. Egy olyan új pálya az életnek, amely az örökké valóságba vezet, és abba az élettérbe, amit Krisztus maga képzelt el, amit maga Krisztus készített el az atya házában. Nincs párja ennek a gondolatnak, hogy Krisztus mindennél több, akkor, amikor bölcsen szeretnénk dönteni az életben. Lehet követni embereket. Vannak nagyok, bölcsek, akikre fel lehet tekinteni. De úgy, ahogy a tegnap este is mondtam, ezek mind nyugszanak a földporába. Csak egy van, aki él örökön örökké, és képezi a generációk példaképét. Krisztust követőnek lenni nem úgy megéri, szükséges. Nincs más létjogosultsága az emberi reménykedésnek csak ez. Ő az egyetlen megoldás a mullandósággal szemben. Nincs ellenszere az embernek a mullandóság ellen. Édesapám mesélte, Kolozsváron dolgozott, mint fiatal mester, az öreg mester mellett, és valahol a házsongárdi temető felé vezető úton volt a műhelyük. Mellettük volt egy gyógyszertár, a patika. És amikor jött egy gyászmenet, akkor illendő volt, hogy a boltokból, a műhelyekből tiszteletadással kiléptek a küszöbre, és ott végig kísérték tekintetükkel, amíg a gyászmenet elvonult. És amikor elvonult a gyászmenet, és már mindenki ment a helyére, a patikus, a zsidó gyógyszerész mindig mondta, halál ellen nincs orvosság, és a patikát bezárhatják. Ez nagyon sokszor emlegette édesapám, mert ez egy nagy igazság. Mi az életünket tudjuk foldozni, tudjuk kínozni, tudjuk tűrhetővé tenni a tudományainkkal, de igazi megoldást a mullandóság ellen, a halál ellen csak Jézus Krisztus tud adni, mert ő győzött a halál felett. Ez nem ünnepi kérdés, hogy minden tavasszal elzengjük, hogy Krisztus feltámadott. Ez valóság, egy olyan valóság, amellyel ősszel is, és télen is, és nyáron is meg kell barátkoznunk, mert halnak az emberek télen, ősszel és tavasszal is. Jézus Krisztus Úr, ő fölötte áll a létnek. Nehezen tudjuk ezt elképzelni, mert nincs példa rá. Ő az egyetlen, ezért egyszülött, mert nincs más hozzá hasonló. És ő a ház felett úgy úr, hogy gondoskodik, hogy vezet, hogy nyújt, ajándékoz, segít. Mindezek olyan tényezők, amelyekre nekünk szükségünk van, és amelyek adják ennek a Krisztus értéknek az aktualitását. Mikor Mózesről vagy Jézus Krisztusról beszélünk párhuzamosan, és amikor odafigyelünk Pál konklúziójára, hogy Jézus Krisztus különb Mózesnél is, akkor valahol a sorok között ott lappang egy figyelmeztetés. Az emberekre figyelés csapdájának a figyelmeztetése. Az emberre figyelni, mondja a 146. Zsoltár, azért fölösleges, mert az ember, ha bölcs is, ha gazdag is, ha jó is, egyszer csak kileheli utolsó leheletét, és ennyi. Hiába bíztál, és hiába bíznál tovább benne. Jézus Krisztus az egyetlen, aki nem élt, hanem él, mondtam valamelyik este. És ez teszi őt sok minden egyébbel felsőbbrendűvé, ilyen értelemben az ember életében. Vele kapcsolatban, és azzal, hogy Krisztus különb Mózesnél, ott van a zsidókhoz írott levélben még egy jelenet, egy leírás, amit ide tartozónak gondoltam, és ezért foglalkoznék vele a továbbiakban. Mózes kapcsán Pál apostol kitér a nyugalom nagy témájára. Mert bármennyire is hős Mózes, bármennyire is szerencsés az öröklődés, hogy Mózes után következik egy kemény fiatalember, Józsué, aki azt valósított meg, amit Mózes nem tudott megvalósítani, hogy a Jordánon is átmenjenek, és birtokolják, és felosszák a nekik szánt örökséget, Kánaán földjét. Mégis a Biblia Mózes és Józsué kapcsán kudarcként emlegeti a nyugalomba vonulást. Mert Istennek terve az volt, gyakorlatilag ezzel az egyiptomi kivonulással, az exódusszal kapcsolatosan arról beszélünk, hogy a zsidóság mindenestől fogva rab sorsra jutott Egyiptomba, pontosabban téglavetés robot munkájára. 2 milliónyi ember volt azoknak a száma, akik kijöttek Mózes vezetése alatt, azzal a szándékkal, amit Istentől kapja Mózes, hogy visszatérnek Kánaán földjére, és birtokolni fogják úgy, ahogy Isten nekik szánta azt. És elindul 2 milliónyi nép, és ebből az élő 2 milliónyi emberből 2 jutott be. Persze, hogy a természetes dinamikája az életnek jelentette azt is, hogy 40 év alatt, mert ennyit tartott ez a hazafelé utazás, 44 év alatt nagyon sokan természetes halállal meghaltak a pusztában az utazás közben. Az is igaz, hogy sokan születtek az úton az utazás közben. De tény az, hogy azok közül, akik elindultak 40 évvel korábban, 2 jutottak be a célba. Ennek olyan üzenete van a maiaknak a számára, amit föltétlenül akár arányaiban is nekünk kiértékelni kell. Mert hogy mennyországba vágyunk, és többé-kevésbé bízunk, hiszünk, remélünk mennyországot. Az Úr Jézus Krisztus figyelmeztetése, hogy a mennyországba nem megy be bárki, mutatja azt, hogy létezik egy isteni szigor abban, hogy kik az alkalmasak. Mi a mennyre nem érdemesek leszünk, de alkalmasnak alkalmasak kell, hogy legyünk. Ilyen értelemben fontos ez, hogy Mózes és Józsué nagy műve, hogy a népet bevezesse az ígéret földjére, a nyugalomba, amit megígértek nekik. Hogy többé ne legyenek téglavető robotok és szolgák, hanem legyenek otthon a maguk gazdái, ahogy mondani szokás. És ez nem valósult meg. És akkor Pál apostol kitér erre a gondolatra, és azt mondja, hogy az az utazás Egyiptomból Kanaánba, az egy jelkép utazás volt a Krisztus vezette utazásra a bűnből, a halálból, a földről, a világosságra, az örök életre. És ebben az utazásban, még amabban Mózes és Józsué kudarcot vallottak, Jézus Krisztus megvalósítja. Jézus Krisztus esetében, akik vele indulnak el, azok megtalálják a nyugalmat. Az örök szombatot, ahogy mondani szoktuk. A mennyei Kanaánba, a mennyei Jeruzsálemet. És van ott Pál apostolnak egy mondata, ami zavart kelt. Hogy Pál apostol azt mondja, hogy ezért Krisztus által Isten ismét határoz egy napot. És ez a mondat, ez a félmondat sokakat megzavar. Mi, akik szombatot ünneplünk, mint adventisták, akik gazdái vagyunk ennek a sorozatnak, pontosan tudjuk és értjük, hogy miről beszél itt Pál apostol. Sokan elhamarkodva ráhúzzák ezt a fél mondatot arra, hogy Isten megváltoztatta volna a nyugalom napját. Mert hogy ismét határoz egy napot. Érdemes elolvasni a zsidókhoz írott levélben, a 4. fejezetben, mert ott pontosan megmondja, hogy melyik ez a nap. Ismét határoz egy napot. Ma. A Mózes kudarca abból állt, és a Józsué kudarca egyben, abból állt, hogy a legtöbben elfáradtak, beleuntak a lelki életben, az engedelmességben, szüntelen baj volt köztük, Mózessel kapcsolatban, Istennel kapcsolatban. Ha elolvasok az Ószövetséget, látszik ez. Ez egy olyan tükör, amely mutatja a mai világot. Hogyha szétnézünk itt Európába, látjuk, hogy már unják a vallást. Már Istent valahogy be kellene fejezni. Az, hogy templomokat raktárokká alakítanak át. Azt, hogy az iskolában egészen egyebet tanulnak, tanítanak. Mint ami normális volna, nagybetűs emberhez illő, mondjuk származási kérdésben, vagy egyéb hasonlóban. Egy ilyen Európában fel kell a figyelmünket keltse valami, hogy mi is történik itt. Istennek a szándéka ugyanaz. Az, hogy ő átmentse azokat, akik engedelmesek neki, az meg lesz. Ő határozott számomra is és számodra is egy napot. Nem az a baj, hogy Mózesiknek nem sikerült. Az a baj, hogyha én nem használom ki ezt a mát. Ezt a vasárnap estét, amikor Isten még egyszer szól a szívedhez, a szívemhez, és azt mondja, ma annak az ideje van, hogy indulj el ez a cél felé, hogy indulj el a nyugalom felé, döntsd el már egyszer, nem holnap, ma. Tudjátok, azok közül, akik ma még reménykednek, még élnek, még virulnak, hányan lesznek holnap a koporsóban? Nagyon sokan. Az embernek csak a ma a tulajdonába, a holnap már nem. Ismét határoz egy napot, ma. Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Ez a szívkeményedés, ez a zsidósággal kapcsolatos gyakran használja Mózes a leírásaiban, hogy különféle körülmények, amikor zúgolottak Mózes ellen és Isten ellen, ez azért történt, mert megkeményedett az ő szívük. Ez az érzéketlenség a dolgok iránt, a szent, a szép, az igaz és a jó dolgok iránt, ez alaposan megpróbálja a mi generációnkat is. Isten határoz egy napot, és ez a nap ma van. Az a nap, amikor az engedelmességre adom magam, amikor az Isten szavára építem a hitemet, inkább, mint bármikor eddig. Ez az alapja annak, hogy reménykedjünk a nyugalomra jutásban. Az a nyugalomra jutás, amely Mózesnek és Józsuénak nem sikerült. Ebből a kudarcból van megoldás. Mert hogy ha Mózes és Józsué így járt bizonyos engedetlenségek folytán, bizonyára mi is ebben a veszélyben vagyunk. A későbbiek, a maiak, az ezutániak, ameddig tart az idő és a kegyelem, van megoldás. És ez a megoldás, figyelj csak meg, hogy jelenik meg Pál apostolnál. Ez a megoldás így hangzik, egy felhívás először, igyekezzünk tehát, ha más kudarcot vallott, igyekezzünk mi bemenni abba a nyugodalomba, hogy valaki a hitetlenségnek ugyanazon példájába ne essék. A hitetlenség nem megoldás. Az, hogy hiszem, ha látom, az Tamásnak megfelel. De annak is csak egy hétig. Mert 8. napra, mondja az evangélium, az Úr eljött Tamásért még egyszer. Még egyszer köszöntötte őket, békesség néktek. Gyere ide, Tamás. Gyere, tedd ide az ujjadat. Hát ez miféle kritérium? Hiszem, ha látom. Majd lesz egy előadásunk a hitről, és meglátjuk, hogy hogy hangzik az. A hitetlenséggel csak kudarc jár, és ebbe a példába nem szabad beleesni. És akkor jön a megoldás. A megoldás ugyan itt így hangzik, mert Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden két élő fegyvernél. Ha van valami, ami segítségünkre lehet, ez az. Szeretném nyilvánosan elmondani, nem létezik adventista Biblia. Sokan azt mondják, hogy hát mi azért ünneplünk szombatot, mert a mi Bibliánkban a szombat van írva. Tessék megnézni otthon a saját Bibliájába, és meg fogja látni, hogy ott is szombat van beleírva. Igen, Istennek ígéje, Istennek beszéde az, ami menthet. Arra építeni, az ő szavára, az ő adott szavára építeni, mert az élő és ható. Mikor Isten teremtette a világot, akkor nem izzadságos munkával, nem furt, faragott kalapált, hanem hogyan építette fel ezt a gyönyörű bolygót? A szavával. Szólt és lett, parancsolt és előállott. Az egyetlen dolog, amire oda tette a kezét Isten, és úgy alkotta meg, az ember volt az. Hogy legyen ő különlegessége a teremtésnek, legyen koronája, ahogy mondani szoktuk, a teremtésnek. Az embert úrrá tette mindenek fölött, mert benne Isten képe és hasonlatossága lakozik. Istennek beszéde ma is ilyen élő és ható. Ő ma is, ha szól, akkor meg lesz. Csak akarni kell. József Attila írja, hogy nagy úr a nem akarás. És ez igaz. Sok mindenben igaz. Annyival inkább ilyen kérdésekben, sors kérdésekben. Istennek beszéde élő és ható. És vár az engedelmességre. Hogy ne mondjak nemet, amire Isten igent mond. Hogy ne mondjak csütörtököt, amikor ő keddet, szerdát mond. Ez a hangolás Istenre és az ő igéjére, ez a megoldás a nyugalomba való bemenetelre. Mózes hős volt. Jézus Krisztus külön nálaná. Örökre lesz a vezére azoknak, akik jönnek a nagy nyomorúságból. Mi egy olyan világban vagyunk, ahol minden nap emberek teszik tönkre saját és egymás életét, sorsát. Mi egy olyan világban élünk, ahol naponta születnek fogyatékosak, naponta szaporodik a nyomorúság. Faluvégi Dezső írt egy verset, az a címe, Uram, itt te kell lesz. Már rég megbizonyosodhattunk, hogy az ember nem képes a sorsával boldogulni. Szükség van egy kívülről való beavatkozásra, pontosabban egy felülről jövő beavatkozásra, ami hamarosan meg lesz. És Krisztus azért több Mózesnél, azért különb nálanál, mert ezt a szabadulást a mennyből hozza, a forrástól hozza. Ezt a szabadulást, amit célig vezet el. Ő maga fog vezére lenni ennek a szabadulásnak. Nem a határig, hanem egészen, ameddig azt átvesszük. Jézus Krisztusnak a nagysága már csak arra vár, hogy személyesen is tegyük azzá, hogy ne legyen ő a világ megváltója csupán, hanem az én életemnek a megváltója is. És ha ilyen gondolat születik lelkünkbe, ha ilyen gondolatot tudunk táplálni iránta, akkor a magunk tapasztalatába fogjuk meglátni azt, hogy Jézus Krisztus az a név, az a személy, aki meg tudja valósítani minden álmunkat, minden ígéretét. Képzeljük el, milyen sokan meghaltak ezzel a reménységgel az elméjükbe. Ezzel a reménységben, hogy Jézus Krisztus jön, és megszabadulunk. Ma este is hoztam egy verset. Reményik Sándor, nehéz homályba. Nehéz homályba kuszik a jövő, mint szürkületkör erdőben az út. Aki bemegy, nem tudja merre jut, és nem tudja ki lesz, aki szembe jő. Megyünk eltévedt gyermekek vakon. Előttünk felmordul a vadon, a szélben száraz levél kavarog. Legyen az erdő akármilyen sötét, csak el ne engedjük egymás kezét. Kitett, anyátlan árvák, magyarok. Egy dolog az, hogy Reményik Pálhoz hasonlóan egy ilyen egészséges nacionalizmusnak ad hangot. Mi ebben az esetben vagyunk, mint magyarok, hogy hitelt adjunk ma este Reményiknek. És ebben a kúsza világban lássuk az erdőből való kimenetelt. Drága üdvözítőnk által, aki mindenkinél több és nagyobb. Az ő nevében imádkozunk, szíveskedjék a gyülekezet fölállni. Atyánk a mennyekből, alázattal mondunk hálát a te ígédért, ezért az estéért. Hálát mondunk neked azért, hogy elődeinkben csodálatosan munkálkodtál. Köszönjük, hogy tanulhatunk az ő sikereikből és az ő kudarcaikból. Köszönjük, hogy célt állítottál elénkbe, és kívánsz értelmet adni életünknek. Köszönjük, hogy ott, ahol elégtelenek vagyunk, ott, ahol emberi gyarlóság lefele húz, a te kegyelmed Krisztus által felemel bennünket, és tesz reménykedőkké. Kérünk is tégedet, hogy add mennyei áldásodat erre a gyülekezetre, személyesen mindegyikünkre, és add, hogy meglássuk ezt a különbséget, hogy te több vagy bárkinél, és válasszunk tégedet, életünk urának, inkább, mint bármikor. Segíts engedelmességre adni magunkat, éppen ebben a pillanatban, és ez az engedelmesség tartson ki bennünk, mint végig. Könyörgünk azokért, akik itt jelen vagyunk, hogy add mennyei áldásodat ránk, gyógyítsd a betegek, vigasztald a gyászolót, a szomorút, támogasd a magányost, erősítsé bennünket, akik gyengék és gyarlók vagyunk. És adj kérünk élő reménységet Krisztusban, ami Urunkban. És ma este is, ahogy a te kezedbe helyezzük életünket, viselj gondot, ahogyan megígérted, és dicsőítsd meg magadat életünkben, ígéreteid és azok betöltése által. Így imádkozunk Urunk nevében, Atyánk, és kérünk, hallgassál meg az ő érdeme által. Amen.